Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 281. énekünk első három versét, így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének az Úr Istennek.
Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek, szentséges tiszteletet adjatok ő nevének. Örvendjetek ő neki, igaz isteni buzgóságban, mert köztetek lakozik az Anya szent egyházban.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei: Halász Sándorné, Veres Margit, 85 évesen elhunyt testvérünktől, és hálát adtak életéért. Szentlélek vigasztalását és az élő reménységet kívánjuk a gyászoló család számára. Házaspáros sorozatunk folytatódik ma délután 4 órától. Minden házaspárt szeretettel várunk a Biblia tanulmányozásra, gyermekfelügyelettel is készülünk. A reformáció hetének a rendje elkészült. Reformáció hetében, 26-ától, szerdától péntekig lesznek az alkalmak, ahogy szokott lenni minden este másút, és 31-én hétfőn a negyedik alkalom, hiszen 4 protestáns gyülekezet van a kerületben. Ezek este 6 órakor lesznek, a rendet majd közelebbről is ismertetjük, csak még van idő addig. 29-én egy kirándulásra, egésznapos együttlétre készülünk, de olyanra, ami nem olyan nagy út és fárasztó, és szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen jön velünk, kicsinytől a nagyig. Tehát október 29-én szombaton lesz ez, jövő vasárnapra már pontos információkat tudunk mondani. Molnárné Kinga testvérünk Halásztelke református iskolában tanít. Kérjük, most hallgassák meg a tovább tanulni szándékozóknak és szüleiknek szóló rövid ismertetőjét, hívogatását.
Áldás békesség mindenkinek. Szeretettel köszöntök mindenkit az Isten tiszteleten. Röviden elmondanám, hogy a Halásztelki székhelyű Bocska István Református Oktatási Központ középiskolájában következő szeptembertől milyen képzéseket indít az iskola. 2 gimnáziumi osztályt, amelybe 2 irányban lehet szakosodni, emelt szinten tanulni. Az első a biológia, a második pedig a dráma. Aztán technikusi képzések indulnak, technikusi osztályok a következő irányokba: gazdálkodás és menedzsment, informatika, rendészet, honvédelem, mezőgazdaság és erdészet. Akit bővebben érdekel a felvételi, erről fogok tudni beszélni személyesen mindenkivel az istentisztelet után. Hoztam szórólapokat, amelyeket a bejárat két oldalán kitettem, jobbról balról a persely mellett, illetve nálam is lesz. Úgyhogy szeretettel várom az érdeklődő szülőket, diákokat, akik többet szeretnének megtudni az iskoláról. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, és akkor főgondnok úrnak is vannak hirdetnivalói.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim! Az elmúlt hetek eseményei után nagyon röviden szeretnék beszámolni az elmúlt időszak eseményeiről. Az elmúlt héten a Dunamelléki Református Egyházkerület építési főbiztosai bejárást tartottak épületünkön, mivel elkészült a Pannon Terv Kft. Által készített kiviteli terv a tető és a toronyfelújítás tekintetében. A bejárás során végigjártuk az egész épületet, és egyelőre az a megállapodás, hogy a kiviteli tervek után beárazásra kerül, és felülvizsgáljuk még egy statikai vizsgálattal a templomnak a műszaki állapotát. Ennek a végeredménye december közepén körül, amikor ez van, természetesen tájékoztatom a gyülekezetet erről is. Kedves testvérek, kezd hűvösre fordulna az idő, és én ígérem, nem fogom kifagyasztani a gyülekezetet. Nagyon erősen, ez azt jelenti, hogy kedves testvérek, olyan elektromos és villamosművi átalakításokra került sor az elmúlt időszakban, ami elsőképpen gyülekezetünk belső műszaki átrendeződését meg kellett tegyük. A másik, hogy a megváltozott elszámolási rend és megváltozott vételezési rend miatt, ugye mindenki tudja, hogy mire gondolok, hogy az egyetemes szolgáltatásból, ugye menedékes szolgáltatásba került át a gyülekezet, és december 31-e után pedig piaci szolgáltatás felé indul a szolgáltatás menete. Ez azt jelenti, hogy négyszeresére emelkedik a villamos energiára. Ez nem azt jelenti, hogy emiatt ugye a templomba nem lesz fűtés, illetve a gyülekezetben nem lesz fűtés, hanem meghatározott mennyiségű kilowatt mennyiséget kellett vételezni, magyarul le kellett nominálnunk egy mennyiséget, és le kellett köstünk egy mennyiséget. Az elmúlt héten nagyon komoly munkát végzett a presbitérium, illetve lelkipásztorokkal közösen, és el kell mondjam, nagyon nagy hála és köszönet az adminisztratív kollégáknak, ami nagyon hálás vagyok, és köszönöm a munkájukat a gyülekezet nevében is. Ez egy olyan szerződést tudtunk kötni 2 évre, ami stabilan meg tudja határozni az energiavételezésünket, illetve azt mind a két területen, a gyülekezetemben, illetve a templomban is, és azt, hogy folyamatosan van ellátásunk, és adott összegért, tehát tudjuk költségvetésben tervezni a fogyasztásunkat. Kedves testvérek, a fűtést a következő héten fogom próbafűtés szerint elindítani, de azt viszont tisztelettel kérem, hogy azt értsék meg, ha 12 fok alá esik a hőmérséklet, akkor lesz huzamosabban úgynevezett szakaszos fűtés végezve. Éves szinten 3700 kW energiát használhatunk a templomban. Ezt kérem, hogy ezt fogadják el. Mindenképpen a gyülekezet anyagi stabilitását fenn kell tartsuk, és hála az ön adományaiknak és az Úristen kegyelmének, egyelőre minden rendben, és nincsenek kifizetetlen számlák, és minden rendben van a gyülekezet műszaki állapotában, fogadókészségében. Kedves testvérek, szeretném megköszönni azokat a segítségeket, akik a betegeink felé tesznek. Köszönöm, hogy a kórházlátogatásokat, a hazaszállításokat, és azokat a segítségeket, amivel akár a fogyatékos embereket támogattuk, és igyekszünk a következő időszakban is odafigyelni erre. Én nagyon köszönöm azokat a segítségeket, támogatásokat, amik erősegítik a lelki és az adminisztratív munkákat. Kedves testvérek, a híradóban is meg fog jelenni, és én is ugye előzőleg mondtam, hogy a 2023. évi presbiter és főgondnok választás előkészítését ugye nagyon komolyan elő kell készíteni. Kérem imádságban legyen itt mindenki velünk, és nagyon fontos az, hogy a következő 6 esztendőben, hisz egy presbiteri ciklus 6 esztendőre szól, hogyan tudjuk szolgálni Urunkat tisztességben, kegyelmen, alázattal. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Folytassuk az Isten tiszteletet a 158. énekünkkel. Hagyjad az Úristenre te minden utadat, így kezdődik.
Hagyjad az Úristenre te minden utadat, hobán szíved keserve, ő néked nyugtat ad. Ki az eget hordozza, oszlat felhőt szelet, napját rád is felhozza, atyád ő állt szeret. Az Úrra bízzad dolgod, könnyebbül a teher, ezer baj közt is boldog, aki nem csügged el. Minek a gond a bánat, mit gyötröd lelkedet? Az Istent kérjed, várjad, s megnyered ügyedet.
Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangélium a 7. fejezetéből a 24. verstől a 30-ig. Majd felállt Jézus, és elment onnan Tírus vidékére. Betért egy házba, azt akarta, hogy senki se tudja meg, hogy ott van. De nem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek lányában tisztátalan lélek volt, hamarosan hallott róla, eljött és odaborult a lábához. Ez az asszony görög volt, szíroföníciai származású, és arra kérte, hogy űzze ki lányából az ördögöt. Jézus azonban azt mondta neki, hadd lakjanak jól először a fiak, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebek elé vetni. Ám az így válaszolt, úgy van, Uram, de azért az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre azt mondta neki, ezért a mondásodért eredj el, az ördög kiment a te lányodból. És amikor hazatért, lányát az ágyon fekve találta úgy, hogy az ördög már kiment belőle. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem meg is értsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen ma szívünkbe. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, mindenható Istenünk, ezért a csodálatos őszi időért, napsütésért, amely megmelegíti nem csak a testünket, de a lelkünket is. És köszönjük, hogy a te kegyelmed az, amelyik úgy ragyog ránk szüntelenül, hogy igazán átjárhat és átmelegítheti az egész életünket. Nagyon nagy szükségünk van erre. Annyira rohanó, annyira önző ez a világ, ennek a lelkülete. És a mi lelkületünk is sokszor hasonlul mindehhez. Köszönjük, hogy vasárnapról vasárnapra vársz minket, megszólítasz igédből, gyógyítod a mi lelkünket. Köszönjük a bűnbocsánatodat, köszönjük a békességedet, az erőt, amit adsz a feladatokhoz. Kérünk téged most útmutatásért, bátorításért, szent lelked által igédből. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 802. énekünk éneklésével. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét Lukács evangéliumának 18. részéből az első 8 verset. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Így szólt. Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle. Szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt hajlandó segíteni, de azután azt mondta magában. Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Eddig Istenünk ígéje, kedves testvéreim, foglalják el a helyüket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, az először felolvasott hosszabb ige szakaszból, Márk evangéliumából, azon belül egy olyan történetet hallhattunk Jézus csodái közül, amely több szempontból is meghökkentő lehet a számunkra. Nem szokványos dolog történt, hiszen Jézus általában mindig csodákat tesz, és akkor is megteszi a csodát, hogyha erre kérik őt. Van, hogy nem is kell rá kérni, hanem észreveszi, hogy szükség van arra, hogy segítsen. Viszont itt egy olyan esetet láthatunk, amikor első rendben visszautasítja a csodatételnek a kérését. Ez az egyik dolog, amely nagyon meghökkentő lehet a számunkra. Az is, hogy egy Izraelen kívül élő asszony fordul hozzá segítségért, az szintén furcsa lehet, de talán amely a legkülönösebb az, ahogyan Jézus válaszolt ennek az asszonynak. Ezt így olvashatjuk. Hadd lakjanak először jól a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Ez a visszautasítás, ez miért lehet megbotránkoztató? Hát először is azért, mert első olvasásra úgy tűnhet számunkra, hogy Jézus olyan, mint bármelyik ókori zsidó ember, személyválogató, nem akar segíteni egy Izraelen kívül élő asszonynak. Másodszor pedig azon ütközhetünk meg, amilyen példát használ, hiszen Izrael fiait első olvasása úgy hangzik, hogy fiaknak nevezi, a pogányokat viszont ebeknek, tehát ezt a szegény asszonyt, aki azért megy oda, hogy a lánya gyógyulását kérje Jézustól, kutyának nevezi Jézus. Na miről lehet itt szó? Arról, hogy Jézus talán nacionalista lenne, vagy személyválogató lenne? Természetesen erről szó sincsen. Ezért is fontos megnézni kicsit alaposabban ezt az igeszakaszt, hogy miről is szól, és hogy ma mit is üzen a számunkra. Kezdjük azzal, hogy ebben az ige szakaszban Jézus és a tanítványai éppen merre jártak. Azt olvassuk, hogy Jézus Tírus és Szidón környékén járt akkor. Ez Galileához közel levő város volt, és a szegény Galileával ellentétben ez egy nagyon jó hírű és nagyon gazdag város volt. Híres volt az ezüst bányáiról, és ráadásul Rómában is azokat a ezüst pénzeket fogadták el igazinak, amelyek innen érkeztek Tírusból számukra. Minden más pénzt hamis pénznek néztek, vagy elutasítottak. Tehát egy ilyen gazdag városban járt akkor Jézus. És érdemes néhány szót ejteni az ige szakaszunk másik főszereplőjéről is, erről az asszonyról. Ezt az asszonyt úgy ismerjük, vagy úgy is szoktunk hivatkozni erre az ige szakaszra, hogy Jézus Krisztus meggyógyítja a pogány asszony gyermekét. Ez a kijelentés viszont nem pontosan helyes, hiszen, hogyha az eredeti görög szöveget nézzük meg, akkor nem a pogány szó szerepel itt. Vannak olyan biblia fordítások, amelyek ezt használják, de akkor az igazából pontatlannak hangzik, hiszen nem a pogány szó van ott, hanem a hellén, amely azt jelenti, hogy görög országban él, görögül beszél, viszont nem feltétlenül görög származású embert jelöl. Tehát valójában ez az asszony nem egy pogányasszony volt, egy görög asszony volt, de olyan értelemben, hogy igazából ő valamikor régen a zsidó néphez tartozott, csak olyan területre költözött, olyan területen élt hosszú ideig, hogy mondhatni, hogy elgörögösödött. Lehet, hogy egy vegyes házasságnak a része lett ő, és ezért történt ez. Az is lehet, hogy egyszerűen csak arra a területre költöztek. Tehát olyan vidéken nőtt fel, ahol mindenki görögül beszélt, és ezért ez a zsidó származású asszony egyre jobban elveszítette a zsidó identitását is. De csak részben, és ez onnan derül ki, hogy volt benne egyfajta messiási váradalom. Egyfajta messiás tudat, hogy ő is várta a megváltót. Ő is várta azt a megváltót, amely képes a gondján segíteni. Akinek elég csak egy szót szólni, és akkor az ő lánya biztosan meg fog gyógyulni. Tehát ez az egyik kulcs ennek az ige szakasznak a megértéséhez. Hogy igazából ez az asszony zsidó származású volt, bár már mondhatni, hogy görögnek számított. A saját népének, zsidóságnak viszont ez az asszony egy nagyon elítélendő példa volt, hiszen a pogányokkal nem volt különösebb bajuk, mert ők alapból sem hiszik az egyetlen Istent, a zsidók istenét. Viszont aki elhagyja az identitását, azt viszont egy szóval bűnösnek tartották. Egyéb dolgokat is megtudhatunk erről az asszonyról, és ezért nagyon szép szerintem a görög nyelv, mert elég egy egyszerű, kis jelentéktelennek tűnő szó, és mégis egy csomót mond nekünk. Ugye azt olvastuk az ige szakaszban, hogy amikor hazaért az asszony, a lányból kiment az ördög, és meggyógyulva feküdt az ágyon. És ez az ágy, ez az a görög szó, amely itt árulkodik erről az asszonyról, hogy ő valószínűleg egy tehetős, egy gazdag asszony lehetett, mert nem egy matrac, egy kis lepedőnek a szava szerepel itt, hanem pontosan a gazdagoknak való úri ágynak a szava. Tehát ez a görög területen élő, ez a hellén asszony, ugye Tírusban, a gazdag városban élt, ő maga is tehetősek közé tartozott. És ebből láthatjuk meg, hogy igazából Jézus mire utal, amikor az ő kérését első rendben visszautasítja. Jézus nem a pogányoknak és a zsidóknak az ellentétjére akart itt rámutatni, hogy ő elsősorban a zsidóknak segít, és a pogányoknak pedig nem. Pont ellenkezőleg itt a gazdagokat és a szegényeket állította egymás mellé. Tehát ő úgy értette, hogy először a szegényeknek van szüksége a kenyérre, azoknak, akik rászorulnak, és csak utána segít azoknak, akiknek van, akik megtehetik, hogy mondjuk gazdagságukból gyógyszert is vegyenek a betegek számára. És pont ezért is nevezi őket fiaknak, mert Jézus mindig a szegények, mindig az elesettek oldalán, az elesettek pártján állt. És ezért ebben a jelen esetben előbb számítottak fiaknak a Galileában élő szegény zsidók, mint a gazdag tírusziak, ahogyan is ez az asszony is ilyen tehetős volt. Ezért mondta ezt a példát. Ezért mondta azt, hogy előbb lakjanak jól azok, akik rászorulnak a segítségre, és másodrendben segít azoknak, akik bővölködnek. Viszont egy másik oka is volt ennek a kezdeti elutasításnak, annak, hogy ilyen durván fogalmazott, egy elég durva példát mondott Jézus. Mert a mester a szavaival a tanítványoknak a lelkületét akarta tükrözni. Azt, hogy ők és az akkori zsidó nép hogyan is gondolkozott az ilyen származású emberekről, mint ez az asszony. Hogyan is gondolkozhattak a tanítványok, hogyan is gondolkozhattak a nép tagjai. Pontosan úgy, ahogyan mi is először gondolkozunk erről az ige szakaszról, amikor elolvassuk. Hogy ez egy pogány asszony, ő nem tartozik Izrael kiválasztott népéhez. Ő nem érdemli meg azt, hogy Jézus segítsen rajta, vagy ha megérdemli, akkor is csak másodrendben. És miért akarja zavarni egyáltalán a mestert, ezt is gondolhatták volna a tanítványok, hogyha ő ott egyedül akart és csendben lenni, hogy senki ne ismerje meg. Tehát sajnos ez az elutasító, ez a kirekesztő gondolkozásmód nem csak a néptagjait, hanem a tanítványokat is átjárta. Ugyanúgy a nép is egy teljesen más messiást, egy teljesen más megváltót várt, mint Jézus. Egyfajta politikai megváltót, aki segíti Izrael népét abban, hogy egyre erősebb legyen, hogy egy idő után felül kerekedjen a római elnyomáson is. És ha egy ilyen politikai messiást nézünk, az viszont kirekesztő, az viszont személyválogató. Ezzel szemben Jézus, ő egy teljesen más messiás, egy teljesen más megváltó volt. hiszen ő nem volt személyválogató. Ő mindenkit egyformán segített, mindenkinek egyformán akart az életének a része lenni. És mi is olyan megváltót ismerhetünk meg benne, aki az életét adta minden egyes bűnbánó lélekért. De ilyen messiás abban az időben a népnek, a zsidó népnek nem kellett. Tehát Jézus ebben a durva példában, amelyekben az ebekhez hasonlítja azokat, akiknek másodjára segít, igazából a tanítványoknak a lelkületét tükrözte le. Hogy észrevegyék magukat, hogy láthassák, hogy milyen kicsinyes, milyen kirekesztő, milyen nemzetieskedő a gondolkodás módjuk, és hogy ezzel milyen távol mennek Isten országától, hogy mennyire nem így kellene viselkedniük, hiszen ők vannak a legközelebb Jézushoz. Az evangéliumban Jézusról ezt olvashatjuk. Jézus tudta, hogy mi lakik az emberben. Jézus tudta, hogy mi lakik, mi lakozik, milyen gondolatok lakoznak a tanítványai szívében, de a másik oldalt is ismerte. Tudta, hogy milyen ennek a hellén asszonynak is a hite, hogy milyen kitartó lesz ő a könyörgésben, hogy nem fog meghőkölni attól, hogy ő elsősorban visszautasította a kérését. Tehát mondhatni, hogy próbára tette az asszonynak a hitét. Ezért milyen jó példa számunkra ez a hellén asszony a kitartó könyörgésben, a kitartó kérő imádságban. Pedig Jézusnak az első válasza felé egy egyértelmű elutasítás volt, egy egyértelmű nem. Mi bezzeg, amikor imádkozunk Istenhez, és egy kérő imádságban kérünk tőle valamit. Legtöbbször azonnal szeretnénk azt a dolgot. Általában türelmetlenek vagyunk, és hogyha nem kapjuk meg, akkor olyan gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy elkeseredjünk. Ez a két dolog jellemez ma bennünket, hogy ha nem történik meg az, amit szeretnénk, és nem minél hamarabb, ahogyan csak lehet, akkor vagy csalódunk, és igazságtalanságot érzünk, hogy hogyan lehet velünk ilyen Isten, hogyha mi mindent megteszünk neki. De akinek a hite gyengébb, az el is vesztheti ilyen esetben a bizalmát Isten felé. Pedig milyen sokszor ma is átélhetjük azt, hogy a határozott nem, a visszautasítás is egy konkrét üzenet lehet Istentől, amelyet el kell tudnunk fogadni. Milyen sokszor azt is átéljük, hogy a válasz sokszor hallgatás. De lehet, hogy azért hallgatás, mert Isten egy sokkal jobbat készített elő a számunkra. Azért nem történik meg az, amit mi szeretnénk. Mégis arra biztat bennünket az ige, hogy imádkozzunk kitartóan. Imádkozzunk kitartóan, mert Istenünk biztosan meghallja a mi kérésünket. Olyan sok dolog van ma is, amiért sokszor az emberek kitartóan könyörögnek, újra és újra Isten elé viszik, és rengeteg időbe telik, amíg választ kapnak rá. Sokan imádkoznak például gyermekáldásért. És ez is egy olyan dolog, hogyha ha nem történik meg, akkor olyan nagyon el lehet bizonytalanodni az Úrban. Sokan azért is imádkoznak Istenhez, hogy megtalálják az életükben az igaz párt, a segítőtársat. És hogyha ez nem minél hamarabb történik meg, vagy nem egy konkrét személy az illető, akkor olyan hamar el tudnak csüggedni az emberek, pedig ha türelmesen várnának, akkor Isten bizonyosan elküldeni a számukra ezt is, amikor jónak látja. Pedig a türelmes és kitartó könyörgésnek megvan a gyümölcse, és nem csak az ige szakaszban, hanem a mi életünkben is. Olyan példát is hallottam már többször is, hogy egy kitartó könyörgésnek, hosszan tartó imádkozásnak hála, évek óta tönkrement családi kapcsolatok jöttek helyre, Istennek köszönhetően. Tehát a kitartó imádkozásnak bizony gyümölcse van. Biztosan választ tudunk kapni az életünkben az égető fontosságú kérdéseinkre. De csak akkor, hogyha nem hagyjuk el Jézust, hogyha továbbra is megbízunk benne. Akkor is, ha nem jön a válasz. Akkor is, ha nem a válasz. Ebben lehet hát példa előttünk ez a hellén asszony. És legfőképpen azért, mert ahogyan Tírus is, ahol lakott, gazdag város volt, ez az asszony is egy gazdag személynek mondható volt. És miután Jézus elutasította őt, akkor fordulhatott volna ő is egy másik segítséghez. A pénzéből hívhatott volna orvosokat, vagy vehetett volna kuruzslókat, vagy csodagyógyszereket, de ő mégsem tette ezt. Ő a kezdeti elutasítás ellenére továbbra is bízott Jézusban, tudta, hogy ő az egyedüli, aki a baján segíthet. És miközben ez az asszony, ez a gazdag asszony könyörgött Jézushoz, mondhatni, hogy lélekben ő is szegényé lett, hiszen megalázkodott a megváltó előtt. És így már ő is a fiakhoz tartozott. Ő is már azokhoz tartozott, akik rászorulnak a megváltónak a segítségére. És Jézus ezért meg is dicsérte ennek az asszonynak a hitét. Ezt így olvashatjuk Máté evangéliumában. Asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. Jézus kevés embernek dicséri meg a hitét, és talán az egyik másik ember, aki eszünkbe juthat, akinek szintén megdicsérte a hitét, az egy ténylegesen pogány származású férfi volt, kapernaumi százados, aki az ő szolgájának a gyógyulását kérte tőle. Tehát a kitartó könyörgésben, a más segítséghez nem fordulásban példa előttünk ez az asszony. És elgondolkozhatunk, testvéreim, azon, hogy mi tudunk-e ilyen kitartóan Istenhez fordulni, ha szeretnénk valamit. Van-e ekkora hitünk, mint ennek az asszonynak az ige szakaszban? A szüntelen könyörgés. Ugyanezt példázta a másik ige szakasz is, amelyet felolvastam. Az a példázat, amely a hamis bíróról szólt, hiszen maga Jézus is így kezdte a példázatot. Következőképpen olvastam. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Tanítványokat is sok minden gyötörhette, sokszor elkeseredhettek. Ők is sokszor fordulhattak Istenhez könyörgésben, de lehet, hogy ők is sokszor átérték azt, hogy csalódniuk kell, hogy nem az történik, amit ők szeretnének. És ezért mondta Jézus ezt a példázatot a hamis bíróról. Nagyon egyszerű példa, amely nagyon röviden azt tükrözi előttünk, hogy van ez a hamis bíró, aki csak azért segít ennek az özvegy asszonynak a példázatban, mert nem hagy neki békét. És hogy végre leszálljon róla, ezért akkor segíti megoldani az ő ügyét. Akkor Isten, aki szeret bennünket, ő miért ne segítene nekünk? Miért ne hallgatná meg a mi könyörgésünket? Ő igenis meghallgatja a hozzáfűzött kéréseinket. Szintén próbára teszi a hitünket, ahogyan ennek az asszonynak is tette Jézus. Annyi, hogy lehet, hogy az a segítség nem abban az időben fog érkezni, amikor mi várnánk rá. Lehet, hogy az a válasz időrendben nem akkor érkezik meg számunkra, amikor mi szeretnénk, tehát nem azonnal. Lehet, hogy éveket kell rá várni. Egyik énekünkben is benne van, hogy bár késik a segítség, és nem találsz vigaszt. Eloszlik gond és kétség előbb, mint véled azt. Bízzunk hát mi is Istenben, és őszintén és bátran vigyük elé a szívünk kéréseit. És ne adjuk fel, kitartóan könyörögjünk hiszen ma is képes csodát tenni. És tanuljuk meg azt is, hogy ha valóban egy nemleges válasz érkezik, akkor mi is tudjuk azt mondani, amit a tanítványok talán leghamarabb megtanultak, hogy Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Amen. Feleljünk ének szóval az elhangzottakra, kedves testvéreim, a 801-es éneket énekeljük, melynek első verse úgy kezdődik, szívből köszönöm, Uram, az életet.
Szívből köszönöm, Uram, az életet, mind a jóért, mit oly bőven adtál nekem, zengek hála éneket. Szívből köszönöm, Uram, a békémet. Most hozzád száll az öröm hangjain, halleluja. Áldom, dicsérem neved, mert úgy szeretsz, mikor próbákkal küzdök, te rám tekintesz, felém nyújtod szent kezed. Szívből köszönöm, Uram, az új erőt, a lelkem hála imát mond neked, halleluja.
Kedves testvéreim, álljunk fel, és mivel biztosan tudják a kedves testvérek, hogy október a reformáció hónapja, ezért ennek tiszteletére mondjunk el együtt egy közös imádságot, egyik reformátorunknak, Calvin Jánosnak az egyik imádságát közösen, és ezt az imádságot én fogom majd tagoltan mondani, és a kedves testvérek majd mondják utánam. Tehát hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk közösen. Uram Jézus Krisztus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten. Az én bűneim miatt is. Hiszem, hogy kiontott véred megtisztít minden bűnömtől. Kinyitom ezért szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint megváltómat. Kérlek, jöjj a szívembe. Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneim, és hogy szent lelked által a szívembe költöztél. Köszönöm, hogy megajándékoztál az örök élettel. Valósuljon meg a te akaratod az életemben. Kérlek, formálj olyanná, amilyenné akarod, hogy legyek, hogy örömöt teljék bennem. Kérlek, vezess az üdvösség útján. Áld meg családomat és szeretteimet. Adj békességet és szeretetet közénk. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál. Amen. Most pedig egy csendes percben mondjuk el az imádságainkat Isten felé. Köszönjük, Uram, hogy meghallgatod a csendben elmondott imádságainkat is. Most pedig, kedves testvéreim, mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen. És a nemzetünket is foglaljuk imádságba, elénekelve a himnuszt.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé
Most pedig, kedves testvéreim, a kárpátaljai testvéreinkre gondolva és velük együtt érezve, énekeljük el a 799-es számú énekünknek az első két versét és a negyedik versét. Helyünket foglaljuk el, és úgy énekeljük el ezt az éneket. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, velem.
megmondtad, ó Uram, híveidnek. Szívükbe küldöd el szent lelkedet, templomod te engem, tégy hát és légy velem, tégy hát és légy velem, mindig velem. Bánat vagy félelem, kétség, ha jő, ő karja átölel, oltalmaz ő. Napasbus éjjelem, az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, mindig velem.
És testvéreim, énekeljük el a záró énekünket, a 725-ös számú énekünket valamennyi versével. Új szívet adj, Uram, én nekem. Áldott vasárnapot mindenkinek!